Gyülekezet, foglaljon helyet. Elbúcsúzunk a gyermekektől, nekik három csoportban lesz szokott rendszerint gyermekisten tisztelet, az óvodásoknak, kisiskolásoknak és az 5.-6. korosztálynak. Kérem, hogy a negyedikesek is, a negyedik osztályosok is az 5.-6. menjenek be gyermekisten tiszteletre. Mi pedig Isten igének hallgatására készülve a 373. dicséretünk első három versét. A 373. dicséretünk első három versét énekeljük el. Kedves testvéreim, az az ige, melynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával ma szólni kívánok hozzátok, írva található Pál apostol Efézus beliekhez írt levelében a harmadik rész 14. versétől kezdődően a 21. versig. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön, adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Eddig tart Isten írott igéje, foglaljon helyet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, aki keresztény életet ér, és minél inkább bele akar mártózni, át akarja élni az Istennek a valóságát a saját életében, az rádöbben arra, hogy nagyon sok ajándékkal halmozta el az Isten. Nagyon sok ajándékot kaptunk. Nem csak arra, hogy talentumként hogyan sáfárkodjunk a világban, hanem arra is kaptunk talentumot, illetve ajándékot, hogy hogyan tudjuk dicsérni és magasztalni az Istent. Hát ilyen lehetőség az imádság is. Jézus tanította imádkozni a tanítványait, amit minden Isten tiszteleten elmondunk, és a keresztény ember naponta is el szokta imádkozni. De több példázatában is beszél Jézus az imádságról. Például az özvegyasszony és a hamis bíró példázatában, hogy hogyan lehet kitartóan imádkozni, és hogyan kell kitartóan imádkozni, minden dologért, ami bennünket foglalkoztat, hiszen az imádságban mondjuk el a legmélyebb vágyainkat, azokat a belső dolgainkat, amit talán senki másnak nem mondunk ki. De ott van a másik példázata, a farizeus és a vámszedő példája Jézusnak, Az egyik a képmutatásnak, a másik pedig az igaz hitnek a példája. A képmutató még azt is elmondja, hogy jaj, de jó, hogy nem vagyok olyan, mint az a másik. Jaj, de jó, hogy nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő. És a vámszedő pedig hátul megállva, szemét lesütve, önmagát meghajtva, tudja, hogy nem méltó arra, hogy az Isten elfogadja. És abban a helyzetben, mikor valaki ezt ki tudja mondani, hogy nem vagyok méltó arra, hogy az Isten elfogadjon. Mert bűnöztem, többet kérek el sokkal, mint amennyit a római hatóságnak beadok. Magamnak fölözök le, a saját érdekeimet nézem, mindig én vagyok a központban, és Uram, bocsáss meg nekem, hogy nem, te vagy a központban az életemben. Kedves testvéreim, ha meg szeretnénk tudni egy keresztényről, mik a legfőbb gondjai, vágyai, vagy éppen örömei, bánata, legegyszerűbb, ha megvizsgáljuk, hogy miért és milyen odaadással imádkozik naponta az Istenhez. Pál ebben a részben kijönti a szívét az Istennek. Ez egy imádság, amit megfogalmaz. Ez egy imádság. Kijönti a szívét a mindenható Úr előtt. Ez néha olyan nekünk, reformátusoknak, akik ugye a Solus Christus elv alapján, ezt is majd a konfirmandusok majd elmondják szépen csütörtökön, ez itt a reklámhelye, hogy egyedüli közbenjárónk csak Jézus Krisztus, nincs senki más, aki közbenjáró lehet. És aki ezt fölismeri, hogy Jézus Krisztusban az Isten viszont elfogadta az ő áldozatát, abban megfogalmazódik a hála. De olyan ez talán, mint aki rájön arra, hogy mivel egyedüli közbenjáró Jézus Krisztus, ezért nekem az életgyónásom, így hívják a katolikusok, az én és az Isten között van. Nem szükséges nekem egy közbeiktatott személy, egy felkent személy, egy lelkész, vagy éppen pap, hanem én az Isten előtt leborulva ki tudom önteni a szívemet. Ez a Solus Christus elv, mert egyedül Jézus Krisztus a közbenjáró. Ha Jézus Krisztus nevében imádkozom Istenhez, akkor az Istenhez eljut az imádságom. Kedves testvéreim, Pál imája úgy kezdődik, hogy meghajtja a térdét. Meghajtom a térdem, így írja ezt, hogy a harmadik részben. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt. Mert a zsidók nem hajtották meg a térdüket. Úgy imádkoztak. És amikor Pál apostol megkapta, megértette azt, hogy az Isten tulajdonképpen mit akar vele Jézus Krisztusban, hogy új életet akar neki adni, akkor ez formai elemekben is változott. Van egy nagyon szép kifejezés a görögben, ami a legmélyebb alázatot fejezi ki, és ez az imádságnak is a kifejezése, amikor valaki lehasal, leborul teljesen az Isten elé. Leborul az Isten elé, lehassal az Isten előtt. Úgy hassal le az Isten előtt, mint ha egy óriási úr lenne az Isten, a Basileus, és a király, aki előtt én leborulok. Kedves testvéreim, a zsidók ugyan állva imádkoztak, a farizeus is állva imádkozik, de a vámszedő már meghajtja magát. De a térdelés különösen mély alázatot jelez, de ezt nem lehet előírni, hogy mikor térdeljek le, és mikor nem. Nem egy liturgikus elem a térdelés. Mikor visszamegyek az eukarisztiáról, ugye a katolikusoknál így van, és akkor letérdelnek. És milyen jó lenne, hogyha ez mindenképpen nagyon őszintén jönne, hogy mikor veszi azt az ostját, akkor utána letérdel az Isten előtt, de ez belülről jönne, és nem egy kötelező liturgikus elem. Mindig érdekes, amikor református gyerekek is részt vesznek a misén, és kérdezik, hogy hát de mi miért nem térdelünk le? Azért nem térdelünk le, mert mi a szívünkben hajtunk térdet az Isten előtt. Nem kell feltétlenül, persze, meg lehet hajtani magunkat, lehajtjuk a fejünket, de mi így fejezzük ki az Isten iránti tiszteletünket. És azért a mi kegyességünk semmivel sem kevesebb. Nem ér kevesebbet az Isten előtt. Kedves testvéreim, ahogy Jézus a Gecsemáné kertben leborult, vagy István vértanú, mielőtt kivégezték volna, ugyancsak szembenézett a kivégzőikkel, és leborult az Isten előtt, és úgy imádkozott. Négy lépcsőfokról szeretnék beszélni nektek. az ige alapján négy dologról, amit szerintem megegyezhető. Az első az erő, a második a szeretet, a harmadik az ismeret, és a negyedik pedig a teljesség. Erő, szeretet, ismeret és teljesség. De azt mondja Pál apostol, hogy hatalmasan megerősödjetek a belső emberben. De a hívő ember nagyon jól tudja, hogy el is lehet gyengülni. Aki hívő ember, jól tudja, hogy el lehet gyengülni. Ezért néhányan bűntudattal küzdenek, hogy Uram, elgyengültem te előtted, elgyengültem a munkámban, elgyengültem a kapcsolatomban, valahogy úgy elszakadtam tőled. De vissza is lehet esni teljesen, hogy megtagadja valaki az Istent. Olyan dolgok történnek az életében. A belső ember az emberi személyiségünknek a legmélyebb világát hozza elénk. Az emberi személyiségünk a belső magjáról beszél. Hogy az emberi személyiségednek, a belső világodnak a legmélyebb kis bugyra hogyan viszonyul az Istenhez. Ez a belső ember újul meg azokban, akik megtérnek, akik Istent elfogadják. Mert hogy beszél a Szentírás a külső emberről is, a külső embernek is sok jó tulajdonsága van, mondja Calvin, például az értelmünk, a külsőnk, de ott vannak az ösztöneink is. És ez is a külső emberhez tartozik, ugye a külső emberünk megromlik. Pál apostol nagyon szereti ezt a kettősséget felhozni, több levelében is tárgyalja, hogy van a belső ember, és van a külső ember, és valahol a belső ember az, amely Jézus Krisztus képére megújul folyamatosan. Mert a belső embernek a megújulása az Isten szent lelkének a megújító ereje. A külső ember pedig formákat vesz föl, olyan vallásos formákat vesz fel, ami tényleg fontos. Például letérdelek a templomban, vagy keresztet vetnek a templomban. Ezek formai elemek. De ha nincs mögötte a belső ember megújító és újat kezdő hatalma, akkor semmit nem ér. Semmit nem ér. Mindig belülről kifele hat a kereszténységünk. A megújult belső ember, a megújult emberi szív hatással lesz az én cselekedeteimre, ahogy mondtam a keresztelés során is. És Pál apostol a belső emberről beszél, hogy mi az? Hát a lelkileg megújult ember, aki Krisztusban megújult. És ezt nap mint nap elénk adja Isten, hogy meg lehet újulni. Újat lehet kezdeni. Másrészt pedig, kedves testvéreim, azt mondja, hogy szeretetben meggyökerezve. Itt van két kifejezés, amit szeretnék röviden említeni. Hát a lakozzé Krisztus bennetek hitáltal. A lakozni két kifejezés. Az egyik azt jelenti, hogy idegenként átutazóban vagyok, és vendégül látnak engem. Elkészítik a vendégszobát, nagyon finom vacsorát készítenek, és én ott vagyok közöttük. Olyan lehet, mint amikor Jézus megjelenik a tanítványoknál, megmutatja a stigmákat, és utána még helyet is kínálhatnának neki, hogy gyere, akkor maradj itt vacsorára, majd holnap tovább mész. De van egy másik kifejezése is a lakozni igéhez, ez a letelepedés, beköltözés valahová. Letelepedni, beköltözni valahová. És én erről szeretnék egy kicsit beszélni. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus letelepszik, betelepszik az én szívembe? Azt jelenti, hogy az Isten szent lelke által valóságosan minden nap ott van jelen velem. Nem csak átutazó. Nem csak vasárnap 10 órától, most lehet egy kicsit hosszabb ideig, 11 óra 5 percig itt lesz velünk Jézus. Hanem a nap 24 órájában van ott Jézus. Azokban a helyzetekben is ott van velünk az Isten szent lelke által, amikor mi nem is gondolunk rá, nem is foglalkozunk vele. Azt gondoljuk, hogy nem is figyel ránk, mert annyira el vagyok telve, beteljesedve, mondhatom így, a saját gondolatommal, a saját énemmel. De Jézus akkor is ott van, mert hogy ő be akar költözni, velünk akar lenni. Olyan sokszor említettem, ne haragudjanak, hogy újra mondom, egzisztenciális közösségben akar velem lenni Jézus minden nap. Ebben a szimbiózisban akar lenni. Kedves testvéreim, azt mondja Pál apostol, hogy szeretetben meggyökerezve. Meggyökerezni, hát lehet keserűségben is meggyökerezni, belegyökerezni a keserűségbe, ne engedjétek magatokban felnövekedni a keserűséget, mert felnövekedhet, megerősödhet, és ebbe is bele lehet gyökerezni. Bele lehet gyökerezni a gyászba, belegyökerezem a gyászba, egy idő után már nem is tudom ezt kiszakítani, azt a gyökeret, úgy érzem, hogy teljesen bele ivódott, beleivódott abba a talajba, bele lehet gyökerezni a szomorúságba, a keserűségbe, a csalódásokba az életben, ez is egy belegyökerezés. De Pál apostol pontosan arról beszél, az életről beszél, hogy ne ebbe gyökerezzetek bele, hanem Jézus Krisztusba gyökerezzetek bele. És eszembe jut a magvető példázatánál, hogy vannak magok, amelyek jó földbe hullanak. És hogy a jó földbe hullott mag nagyon jó táptalajra talál. A jó táptalaj a biztosíték arra, hogy a keresztény életed erős legyen, hogy kitartó legyen, hogy a nehéz helyzetekben se száradjon ki, hanem legyen mindig tápanyag, legyen biztos bázis, legyen tartása ennek. A harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni nektek, ez az ismeret. Tudjuk azt reformátusként, ezt is elmondják majd ügyesen a konfirmandusok, akik majd vizsgázni fognak most csütörtökön, hogy hát a hit az tulajdonképpen nem csak egy ismeret. Ismeretet gyűjteni lehet, rengeteg tévécsatornán vagy az interneten pláne, folyamatosan ismereteket szerzünk. Ismeretet szerezhet valaki, hogyha egy szép előadást meghallgat, és tudja azt, hogy az a dolog, amiről éppen előadást hallgatott, ez most intellektuálisan milyen sokat adott neki. De hogy azt mondja a keresztény tanításunk, hogy a hit nem csak ismeret. Hová lenne a kereszténységünk, ha csupán racionális hívők maradnánk? Hát racionális hívőről nem hallottam, hanem hívőről hallottam. Mert hogy a hitet nem lehet megérteni, megragadni értelemmel. Nagyon sokat lehet utána olvasni. Teológusok között is azt láttam, és magamon is azt figyeltem meg, hogyha néha az Istennel való kapcsolatomat elveszítem, akkor elkezdek olvasni rengeteg kommentárt. És azt gondolom, hogy a sok kommentártól majd megerősödik a hitem, és nem. Amikor valakinek hitre van szüksége, mert eltávolodott az Isten kegyelmétől, akkor le kell ülni, vagy térdelni, és imádkozni kell. Ez a megoldás. Mert hogy nem csak ismeret, hanem bizalom a hit. Bizalom a hit. És tudjátok, ez a nehezebb. Mert hitet adnak az iskolába, vagy az egyetemeken, rengeteg ismeretet lehet szerezni, de hitet? Azt a hittanórán se adnak. A hitet mindenkinek magának kell megélni, megtapasztalnia. Ezt a mély bizalmat. Ha nincs meg benned ez a bizalom az Isten iránt, akkor hiába a sok ismeret. Ezért mondja a Heidelberg K.T., hogy nem csak ismeret, hanem egy bizalom is a hit. És az utolsó, amiről szeretnék beszélni nektek, hogy teljesen betöltekezve az Istennel. Így olvasok itt a 19. versben, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Az Isten mindent átfogó teljességéig, és ez valahol arra rímel, amikor itt Pál apostol beszél arról, itt az előző versekben, hogy képesek legyetek felfogni minden szentekkel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység. Volt egy időszak, amikor allegorikusan értelmezték ezt a négy szót, Kávin is, és mindenki azt mondja, nem, ezt így nem lehet, hanem az Isten teljessége átfogja a magasságokat is, a mélységeket is, a halált, a gyászt, de átfogja az egész életünket az ő szeretetével, mert minden beletartozik az Isten kegyelmébe, az ő világába, hatalmába, mert ő mindenható Isten. És ebben a teljességben ismerhetjük föl az ő hatalmát, az ő szeretetét, az ő vezérlő, irányító munkáját. Kívánom nektek, hogy erősödjetek meg a szeretetben. Erősödjetek meg a belső emberetekben. Kívánom, hogy erősödjetek meg az ismeretben, szerezzetek ismeretet, de mellé ragasszatok még hitet, mint ahogy fordítva szoktuk mondani, hogy a hit mellé tudományt, mert hogy az Isten teljességébe bele tartozunk és befogad bennünket. Amen.